kapcsa meghívásunkat, illetve Roma István, ő fog majd válaszolni. Úgy fog nagyjából kinézni a mai este, hogy 30-40 percben Negeri György fogja ismertetni a térelmélettel, tértechnikával. Nem? Akkor...
Egyszerűen csak a klasszikus fizika fehér foltjai mondjuk.
A klasszikus fizika fehér foltjaival kapcsolatban a kérdezései. Ezt követően Roma István fog egy rövid ismertetőt tartani arról, hogy a tudományos, hagyományosan, tudományosan elfogadott eredményeknek a közlése, illetve az elfogadásának a módja hogyan működik, majd pedig kérdéseket lehet intézni Egeri Györgyhöz a felvetett problémákkal, érdekességekkel, újdonságokkal kapcsolatban. Még fontosnak tartanám megjegyezni, hogy semmi tudás egyeteme, ami ennek a előadás sorozatnak, ami decemberben volt az első része, vagy talán november végén, semmiképp sem kontrasztot kíván a Minden Tudás Egyetemével szemben nyújtani, abszolút nem ez a cél. Ez is most már nem egy ilyen külön előadás sorozatban a helyen, lágymányosi esték szemnek most ez egy külön kiadás, ha szabad így mondani, ami a Semmi Tudás Egyeteme folytatásának is tekinthető. És akkor szeretném most megkérni Egeri Györgyöt, hogy kérdjen meg előadást.
Köszönöm szépen! Amikor Karinti 4-es összegezte, hogy miről is szól az Otelló, akkor azt mondta, hogy a néger megöli a feleségét. Tehát körülbelül ilyen tömörséggel kell nekem 20 perc alatt a fizika fehér foltjairól beszélni, és azért csak 20 percen van, mert szeretnék pár rövid videóbejátszást megtenni, hogy illusztráljam a mondandómat. Nagyon röviden és nagyon elnagyoltam, de felsorolnám azokat a fizikában, a klasszikus fizikában azokat a területeket, amiről én és még néhány ember úgy gondolja, hogy fehér foltok, hiányosságok kimaradtak a fizikából. Az egyik a dinamikus gravitáció, tehát ma az az elképzelés a gravitációról, hogy van egy tömbünk, és teljesen mindegy, hogy az mozog, vagy éppen áll. Ezt a gravitációs erőt a Newton-féle ismert formulával lehet számolni. Itt jön az első példája annak, amit hát úgy szoktam mondani, hogy a klasszikus fizika a 19. század tökéletlen mérés technikájának a fogja. Ugyanis azok a fogalmak, azok az effektusok, amelyek bekerültek végül is a tankönyvekbe, azok, hát ugye a 19. század végére tisztázódtak, akkor tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy kanonizálódtak. És azóta egyetlen egy új effektus nem kerülhetett be a klasszikus fizika hát falai mögé, pedig sokan vannak. Most ezekről ugye egy gyors felsorolás következik. Az első, ez a bizonyos dinamikus gravitáció. Nagyon pici erőkről van szó, de abban az esetben, ha például egy tömeget gyorsítunk, lassítunk, akkor a szokásos gravitációnak akár az 50-szeresét lehet mérni. Ez még mindig icipici erő. A gyakorlatban semmire nem használható, de fontos elvi jelentősége van. Ennek a mérésorozatnak a leírása dinamikus gravitációval kapcsolatosan ebben a hármas kötetben szerepel. Sarkadi Dezsőnek a munkája, ő egyébként Debrecenben végzett fizikus, sokáig Pakson dolgozott. Egy sok-sok éves munkának a konklúziója található itt ebben a könyvben. Annyi időm nincsen, hogy most erről részletesen beszéljek. A következő szerintem nagyon fontos dolog, a mágneses monopólus és mágneses ára. A 1920-as években Felix Ehrenhaft, aki először mérte ki egyébként az elektron fajlagos töltését, és nem Millikan volt az, tehát Felix Ehrenhaft azt vette észre, hogyha itipiti vascsöppecskéket, és ez már félig meddig ilyen majdnem nanotechnológia, tehát piti vascsöppecskéket látható fényhullámmal sugároz be, akkor ezek a vascsöppecskék mágneses monopólussá válnak. Tehát az az állítása igaz a fizikának, hogy mágneses monopólus mint elemi részecske nem létezik, nem találtak. Nagyon sokat keresték alaposan, de tényleg nincs, vagy legalábbis eddig nincs. Viszont technikailag előállítható. Erre szokták mondani, hogy topológiai töltés. Ehrenhaft gyakorlatilag elvesztette ezt a vitát a tudományos közélettel, és egyszerűen azért, mert a kísérletileg megtalált mágneses monopólusok fajlagos mágneses töltése sokkal kevesebb volt, mint amit Dirac elméletileg megjósol. És mint gyakran a tudományban, ha a kísérlet ellent mond az elméletnek, akkor az elmélet győz. Szóval ez biztosan ez az eset. Körülbelül 100 cikket közöl Ehrenhaft és a kutató laboratóriuma, ők a Bécsi Fizikai Intézetnek volt a vezetője, és az ő halálakor gyakorlatilag ez a kutatómunka megszűnt. Azonban a 80-as években egy Mihajlov nevű orosz kutató újra fölélesztette ezt a kísérletsorozatot, sokkal-sokkal pontosabban, jobb körülmények között megismételte, és ő azt találta, hogy már Ehrenhaft sok-sok állítása hát megkérdőjelezhető, sőt egyenesen téves, de az alapvető állítás, hogy ezzel a módszerrel mágneses monopólus vagy mágnes áramot lehet elkészíteni, ez kiállt a kísérletek próbáját. Következő nagy fehér folt az elektromágneses hullámokkal kapcsolatos. Ugye mechanikában tudjuk, hogy háromféle hullám van. Ha megütünk egy vasrudat, lehet transzverzális, lehet longitudinális, vagy a semmire nem használt csavarási hullámokat kelteni. Ha viszont az elektrodinamika tankönyveket nyitjuk meg, azt látjuk, hogy elektromágneses hullámok alatt csak a transzverzális hullámokat találjuk. És még csak utalás sincs arra, hogy na hát a másik kettő miért nincs? Na hát van. Az 1880-as évek végén, a 90-es évek végén egy már majdnem elfelejtett feltaláló Nikola Tesla elkészítette ezt a longitudinális elektromos potenciállal működő, mondjuk rádióadóját és levőjét, sőt az első mobiltelefonrendszert is erre készítette. Ennek a történetét néhány szabadalmat a Borotvai című könyv első fejezetében megtalálja a tisztelt érdeklődő hallgatóság. A következő kérdés, hogy van-e torziós elektromágneses hullám, megint csak érdekes, és a 90-es évek elején, közepén, amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor én kétszer találkoztam egy olyan kutatóval, a szovjet nem konvencionális technológiák kutatóintézetének egy-két emberével, akik ilyen témán dolgoztak, és ilyen radart fejlesztettek ki. Ennek az volt a trükkje, hogy csavart pályán küldtek nagy sebességű elektronokat, és ezek az elektronok, hát általuk torziósát,